A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Bárcsak elszámoltam volna 10-ig, mielőtt válaszoltam, reagáltam volna. Hányszor halljuk ezt a mentegetőzést, vagy akár fogadkozást egy-egy lobbanékony, hirtelen reakció kapcsán. Műsorunk témája az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem séma, amire, ha nagyon leegyszerűsítjük, az a jellemző, hogy a késztetésre azonnali, gondolkodás nélküli cselekvés a válasz. Kozák Anna Mária vagyok, köszöntöm a teljességre hangolva hallgatóit és a műsor állandó házigazdáját, Pál Feri atya mentálhigiénész szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Megállja ez a leegyszerűsített változat, hogy késztetés, azonnali cselekvés, tehát ez jellemzi az elégtelen önkontroll, elégtelen önfegyelem sémát.
Igen, nagyon jól mondtad, hogy saját magukat, belső késztetéseiket, indítatásaikat, impulzusaikat, érzéseiket, szükségleteiket, indulataikat nem kontrollálják. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy ami egy 7-8 éves gyerekben már elég jól tud, elég hatékonyan tud megnyilatkozni és működni, vagyis, hogy van egy impulzus, egy késztetés, majd valamennyi gondolkodás, és utána a cselekvés. Itt hiába felnőtt emberekről beszélünk, szinte a gondolkozási fázis teljességgel hiányzik, és hogyha mindezt egy tágabb összefüggésbe helyezzük, akkor azt lehet mondani, hogy éppen ezért vagy emiatt az ilyen személyek hosszabb vagy hosszú távú élet célokért nem tudnak hatékonyan cselekedni, ezzel összefüggésben, minthogyha tulajdonképpen nem tanulnának az élet tapasztalataikból. Másik ide csatolható jellegzetesség pedig az, hogy ha hosszú távú életcélokért valaki nem tud küzdeni, nem tud cselekedni, akkor ezzel párhuzamosan azt is megfigyelhetjük az ilyen jellegzetességeket mutató személyeknél, hogy szinte mindig csak a jelenből kiinduló késztetéseik alapján élnek, nem áll össze egy folyamattá a saját élettörténetük, ezért nem tudnak tanulni az életből. Hogyha mindenféle önfegyelem vagy kontroll nélkül egyszerűen gátlástalanul fejezi ki saját magát, az mondjuk a munkahelyen konfliktusokat okoz, vagy a családban rettenetes feszültséget hoz, hogy mi azt gondoljuk kívülről, ő ezt már régen tudja, vagy tudhatná, hiszen hányszor tapasztalta meg, valójában ő benne mindez nem tud egy folyamattá válni, és ezért a tapasztalataiból nem fakad semmiféle életbölcsesség.
A séma alján ott van valahol, hogy ezek az emberek nem tanulták meg, úgy tűnik, gyermekkorukban a megfelelő határokat, kereteket. Hogy függ össze, hogy épül fel a keretek szempontjából, a határokból kiindulva ez a séma?
Azt lehetne mondani, hogy alapvetően a határokat és a kereteket a számunkra fontos személyekkel való kapcsolattartás révén tapasztaljuk meg, egyrészt direkt, másrészt indirekt módon. Például direkt módja a határtartás vagy a keretek megtanulásának az, hogy azt mondja az anyuci, hogy most pedig le kell feküdni. Vagy azt mondja az édesapa, hogy ne húzd a szakállam, vagy ne húzd a hajam, kisfiam vagy kislányom, mert fáj nekem. Tehát tulajdonképpen egy érzelmileg fontos kapcsolódásban és kapcsolatban újból és újból egészen természetes módon, direkt módon jelenik meg az, hogy itt valami határ van, ezt csináld, ezt ne csináld, ezt már ne csináld, ez már sok, ez már túlzás, vagy ez kevés, és a többi. Azután teljesen indirekt módon is megtörténhet mindez, például vannak testvéreim. És amikor ott vagyunk az asztalnál, akkor nyilvánvaló, hogy meg kell osztoznom a testvéremmel mindazok fölött, ami ott van, és nem vehetek ki mindent én, nem ehetek meg mindent én, mert hogy a testvérem is velem egy időben nyúl a tálba, és ő is kiveszi a maga részét. Tehát tulajdonképpen ebben a pillanatban nem kapok konkrét és direkt információt arról, hogy nem lehet minden az enyém az asztalról, hanem tulajdonképpen bele növök egy olyan élethelyzetben, amiben egészen természetessé válik, hogy van két alma, és nem csak én nyúlok a tálba, hanem valaki más is.
De honnét tudjuk, hogy jók ezek a keretek, jók ezek a határok? Hogy egy szülő nem túl szigorú, vagy nem túl engedékeny? Mi határozza meg a kereteket? Mi? De mégis mi az, ami közös lehet?
Mondhatnám rövidebben, meg hosszabban is. Ha rövidebben mondhatom, akkor ezt úgy mondanám, hogy a szülő legnagyobb bölcsessége, vagy a hatékonyságának a talán a legpontosabb, fontosabb ismérve, hogy képes-e a saját gyerekeinek a szükségleteire hangolódni. Minél egészségesebb egy szülő, minél inkább tudatában van a saját szükségleteinek, minél szabadabban rendelkezésre állnak az erőforrások számára, hogy képes legyen a saját szükségleteit is adott esetben háttérbe helyezni, miközben az az ő egyensúlyát nem veszélyezteti, ezáltal a saját gyerekének a szükségleteire hangolódni, az annál inkább lehetővé teszi, hogy jó helyen tudjon határokat húzni. Igen ám, csak hogy a realitás az, hogy éppenséggel a legtöbb szülő úgy kellett, hogy fölnőjön, mikor ő maga gyerek volt, hogy az ő szülője sem tudott az ő gyerekkori szükségleteire megfelelő módon hangolódni, ezért többé-kevésbé minden szülő sebzetten, bizonyos hiányokkal, készségeknek, adottságoknak a töredékességével indul neki a gyereknevelésnek, és ezzel összefüggésben két dolog történik. Az egyik, hogy vagy túlságosan is lekötik őt a saját szükségletei, vagy pedig nem képes eléggé ráhangolódni a gyerekének a szükségleteire. Ez az egyik dolog, ilyenkor már is akarva, akaratlanul rossz helyen fognak bizonyos határok meghúzódni, mert például az anya akkor is rászól a gyerekére, ha az természetes módon kezdi felfedezni a világot, de az anyát az már zavarja, mert ott létrejött az anyának egy sürgető szükséglete. Vagy pedig túl óvja a gyerekét, miközben a gyerek szükséglete nagyobb szabadságot igényelne. De fordítva is igaz lehet, a gyerek már kérné az útmutatást meg a szabályt, de az anya maga is bizonytalan abban, hogy most mi is volna itt a helyes, vagy mit is kéne tennie, vagy tulajdonképpen mi is lenne jó a gyereknek, ezért inkább hagyja, hogy a dolgok menjenek a maguk útján, módján, ezért elsodródik valami, és kontrollálatlanná válik. A másik, amit meg ide hozhatnánk, hogy a szülő szempontjából ilyenkor általában az történik, és ez tulajdonképpen egy igényes, felelős gondolat, hogy akkor elkezdünk gyereknevelési könyveknek, aztán pedig praktikáknak, aztán pedig a játszótéri bölcsességnek a sodrásába helyezni magunkat, és azt se tudom, hogy mit kell csinálni, hiszen nem tudok a gyerekemre megfelelő módon hangolódni, ami a legpontosabb útmutatás lenne, hogy mit kell csinálni. Ehelyett pedig akkor mindenféle asztali bölcsességeknek, vagy esetleg szakkönyveknek az útmutatásaira hagyatkozom, de tulajdonképpen ezek egyfelől nyilván nagyon jó, hogy vannak, mert összesűrített tapasztalatot hordoznak, másfelől azonban néha úgy tűnik, hogy inkább valamiféle mankó szerepet töltenek be, és ilyen értelemben legalább annyi hasznuk van, mint amennyi káruk, hiszen az én gyerekem éppenséggel egy mindenki mástól eltérő személy, akit nehéz pusztán csak még oly hatékony vagy egyébként jogos nevelési elvekkel is nevelni, akkor, amikor egy nagyon konkrét élethelyzetben vagyunk, és éppenséggel arra kellene tudnom megfelelően reagálni.
Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy nagyon friss élményem. Ma reggel a föld alatt én tapasztaltam azt, hogy egy anyuka fölszállt egy 4-5 éves kisfiával, aki 4-5 éves kisfiúnak megfelelően viselkedett. Kicsit hangosabb volt, mint általában az utasok, a felnőtt utasok. Leült egy nagymama korú hölgyel szemben, és a nagymama rászólt a gyerekre, hogy ne kiabálj már. Szinte nem is rászólt, hanem rákiabált. Néha a környezet is megpróbálja korlátok közé szorítani a gyerekeket, és ezzel a szülő nem szívesen szembesül.
A környezet nem mindig ugyanott húzza meg a határokat, ahol a szülő húzza meg a határokat, és főleg pedig a környezet nem mindig ott húzza meg a határokat, ahol a gyerek számára az a határ igazán jó lenne. De egyébként erre azt lehet mondani, hogy ha mindez valamiféle jó szándékkal történik, és a szülő érzelmileg képes akár egy konfliktusos helyzetet is megfelelően kezelni, akkor tulajdonképpen nem történik, vagy nem történhet olyan nagy baj, mert hiszen az élet egyébként sem kímél meg bennünket attól, hogy valaki máshol akarjon valamilyen határt húzni, hiszen már egy családban is tulajdonképpen a legtöbb konfliktus a határok mentén zajlik és történik, mert persze, hogy állandóan egy húzd meg, erezd megben konfrontáljuk magunkat azzal, ahogyan én húznék valahol egy határt, és a másik meg máshol húzná a határt. Tehát éppenséggel, hogy a határoknál bizonyos feszültségek lépjenek föl, a családon belül, vagy akár a családon kívül, ez nem annyira katasztrófa, hogyha mindez egy érzelmileg biztonságos légkörben tud lezajlani.
Hogy tud a szülő a gyermekének segíteni abban, hogy megtanulja a kereteket, a határokat?
Nyilvánvaló, hogy eddig azokról az egészen konkrét és szinte szó szerint értendő határkijelölésekről beszéltünk, mikor azt mondjuk, hogy most csináld, most ne csináld, feküdj le, vedd föl végre a cipődet és a kabátodat és a többi. Igen ám, de a határok tartása egy sokkal bővebb összefüggésbe is állítható, például, hogy egy szülő milyen információkat ad át a gyerekének, és milyen információkat nem. Ez is határtartás. Egy szülőnek felelőssége van abban, hogy bizonyos információkat megszűrjön a gyereke részére, mégpedig jó esetben annak figyelembe vételével, hogy a gyereknek mi az érdeke. Hadd mondjak erre egy nagyon konkrét példát, hogy amikor egy szülő úgy dönt, hogy mondjuk 3 éves korig, vagy 5 éves korig nem néznek televíziót, egyébként a 3 éves korig nem néznek televíziót, az nagyon jó döntés a szülő részéről, akkor tulajdonképpen húzott egy határt, egy nagyon világos határt, hogy nálunk a gyerekek nem néznek tévét, jó esetben ezzel összefüggésben mesél a gyerekének, és közben pedig itt egy nagyon sajátos határt is tiszteletben tart, ez pedig az, hogy amikor a gyerek a mesélés révén elképzeli a különböző eseményeket, akkor ő pontosan aszerint a határtartás szerint fogja a képzeletével kitalálni, hogy hogyan kapja be a farkas piroskát, amely képeket ő képes elhordozni és elviselni. Vagyis ott mindig jó helyen lesznek a határok, mert egy gyerek önmaga számára nem fog olyasmit elképzelni, amit ne bírna elviselni. Igen ám, de már egy nagyon ártatlannak tűnő mesében is, hogyha az egy rajzfilm vagy egy bábfilm formájában éri a 2-3 éves gyereket, minden további nélkül el tudjuk képzelni, hogy olyan helyeken vagy olyan képek jelenjenek meg, ami egy 2-3 éves gyerek számára túl sok. Vagyis, hogy az a mese ijesztőbb, földolgozhatatlanabb, rémisztőbb, megemészthetetlenebb, mint ahogy a gyerek belső világa arra képes lenne.
De az, hogy az információt szűröm a gyermek számára, nem azt jelenti, hogy nem beszélek róla bizonyos dolgokról, hanem inkább azt, hogy a korának megfelelően.
Igen, pontosan a korának megfelelően, és hogy figyelembe veszem azt, hogy ő hogyan képes egy határt tartani, vagy nem tartani.
A testvér, illetve a család szerepéről a határtartás megtanulásában, elsajátításban már néhány perccel korábban beszéltél. Nagyon sokszor látjuk azt a testvérpároknál, hogy elveszik egymástól a játékokat, vagy a kicsinek pont az az egy játék kell, amivel mindig a nagy játszik itt is, mondjam azt, hogy méregetik egymást? Tanulják az erőviszonyokat, a határokat?
Egyrészt pontosan ez is megtörténik, másrészt pedig egy pici gyerek éppenséggel nagyon tud ragaszkodni tárgyakhoz, és a tárgyakhoz való ragaszkodása az része annak, ahogyan megtanul kötődni. Ráadásul itt még valami más is történik, hogyha adott esetben egy olyan tárgyról van szó, amit ő nagyon fontos, különleges és rendkívüli jelentéssel és jelentőséggel ruházott föl, mert például a tárgy számára közvetíti a számára fontos anyunak, vagy apunak, vagy személynek a jelenlétét, ezt átmeneti tárgynak hívjuk, vagy pedig, hogy ha az a tárgy az ő fantázia világában nagyon ő hozzá tartozik, és valahogy őt fejezi ki, na hát ezeknek a tárgyaknak a birtoklása sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mert hogy azt ő magához tartozónak tekinti, valamiképpen az önmagáról alkotott képnek is, ami éppen most formálódik és alakul, a részévé válik, ezért ezeknek a tárgyaknak jóval nagyobb a jelentősége, és ezeknek a fontos és kedves tárgyaknak, amelyeket a gyerek úgy hordoz és úgy őriz, mint ami ő hozzá tartozik, ezeknek a tárgyaknak az átadása jelenthet nagyon nagy problémát a gyereknek, és fontos lenne, hogy a szülő ezt belássa és elfogadja, ezért sokszor a gyerek legfontosabb tárgyát ne tekintse egyszerűen csak egy játéknak, vagy egyszerűen csak egy macinak, egy párnának, egy kis autónak, vagy bármi másnak, amit micsoda önző a gyerek, ha nem ad oda a testvérének, vagy egy idegen gyereknek a játszótéren. Éppenséggel az a tárgy, mert hogy a gyerek éppen most formálja ki a saját magáról alkotott képet, az ahhoz tartozik, tehát ha a szülő tiszteletben tartja legalább annak a két-három nagyon fontos tárgynak azt a jelentését és jelentőségét, hogy az valamiképpen összefonódott a gyerek önmagáról alkotott képével, akkor ez azt jelenti, hogy segíti, hogy a gyerek egy elég világos és határozott, de rugalmas én határt alakíthasson ki, és hosszabb távon egyre világosabbá váljék számára, hogy ez vagyok én, és ez vagy te.
És hogyha másik oldalról nézzük, mondjuk a kisebbik testvér, öcs, húg szempontjából, akkor ő is megtanulhatja azt, hogy nem kaphat meg mindig mindent.
Pontosan így van, és ezt a fajta frusztrációt, ezt a fajta nyomást nagyon természetes módon élhetjük meg felnőttként és gyerekként, és nem is kell a gyerekeket megkímélni attól, hogy néha unatkozzanak, vagy hogy néha átéljenek valamilyen érzelmi nyomást, de megint csak hozzáteszem, akkor, hogyha ez az ő érettségüknek, életkoruknak, teherbírásuknak megfelelő, és ráadásul mindez egy érzelmileg biztonságos közegben tud megtörténni.
A család jó esetben nem csak testvérekből, meg szülőkből áll, hanem nagyszülőkből is. Arról is gyakran lehet hallani, hogy a nagyszülő hajlamos picit szabadabban engedni az unokáját. Jó-e az, nem jó az, hogy a nagyszülő mindent megad az unokának?
Kétség kívül itt több téma is van, az egyik, hogy milyen viszonyban van a nagymama a saját fiával vagy lányával, nem egyszer a kettejük közti elrendezetlen konfliktusok vagy földolgozatlan életesemények tulajdonképpen megjelennek az unokával való kapcsolattartásban. Tehát például, hogy a nagymama vagy a nagypapa fütyül arra, hogy a saját gyereke, aki egyébként már most szülőszerepben van, mit szeretne, hogy szeretne, átlép a saját gyerekén, az lenne a legmegfelelőbb, hogyha a nagyszülők a saját gyerekeiknek a szülő szerepét hajlandók lennének elfogadni és tisztelni. Ők maguk pedig valóban nagyszülő szerepbe helyezni saját magukat, és ilyen értelemben a gyerekeiket, mint szülőket segíteni és támogatni, nem pedig velük szemben megélni a nagyszülőséget, akár lemosva a porondról a saját gyerekeiket, mint szülőket, akár olyan fölkiáltással, hogy hát még ezt se tudod, én fölneveltelek téged, vagy én 5 gyereket neveltem föl, hogy fogod azt a gyereket, miért nem szoptatod így vagy úgy, miért nem szólsz már rá, ez egyáltalán nem tesz jót az unokának. Mert akkor részesévé válik akarva-akaratlanul a szülei és a nagyszülei közti konfliktusnak. Nagyon nagy teljesítmény egy nagyszülőtől, ha elismeri a gyerekeinek már a szülői kompetenciáját, és besegít oda. A másik pedig, hogy éppenséggel a gyerekeknek nagyon jó az, hogyha vannak őket szerető nagyszülők, az sem akkora probléma, ha nem pontosan ugyanott húznak határokat. És miért lehet olyan nagy jelentősége a nagymamának, nagypapának? Éppenséggel azért, mert a szülőn általában nagyobb nyomás van. Nem csak azért, mert hogy ő az, aki a legfelelősebb a gyerekének az életéért, már pedig így van, tehát eleve az a természetes, hogy rajta nagyobb nyomás van, hanem azért is, mert általában ő leterheltebb, mert ő maga dolgozó is, és a többi, ezt nem is mondom. Tehát éppenségül a szülőnek nem egyszer nehezebb a saját gyerekére hangolódni, éppen azért, mert nagyobb felelősséget hordoz, mert jobban is szorong, mert nagyobb terhet is jelent számára, mert nem is tud kilépni sokszor egy olyan helyzetből, napi 24 órás jelenlétet igényel egy gyerek, főleg, hogyha pici. Egy nagyszülő azonban szabadabban tud az unokájával lenni, mert talán kevésbé szorong már, bölcsebb is, már tudja, hogy mit rontott el a saját gyerekénél, szabadabb is, és a többi, ezért nem egyszer tulajdonképpen egy nagyszülő szabadabban, önfelettebben tud az unokájával lenni, mint a szülő, és ez a gyerekének nagyon jó.
A MOM központban tartott kedd esti alkalmaidon elhangzott az is ezzel a témával kapcsolatban, hogy a szülők, a család, a nagy család, ha tetszik, ha nem, ha akarják, ha nem, bizony életfilozófiát, világképet közvetítenek a gyerekeknek.
Pontosan így van, ha akarjuk, ha nem. Tehát az, ahogyan az élethez állunk, nem pedig elsősorban az, amit mondunk, főleg a gyereknek egészen konkrétan szemtől szembe, az sokkal meghatározóbb. És ráadásul az is meghatározóvá tud válni, hogyha ellentmondás van a között, amit a gyerek nagyon finom radarjával, észlelésével fölfog az édesanyán és édesapán, hogy ők hogyan állnak az élethez, hogyan állnak ő hozzá, hogyan állnak az idegenekhez, hogyan állnak a világhoz és az összes többihez, a nehézségekhez és bármi máshoz, és mit mondanak róla. Kutatásokból ezt is tudjuk, nagyon-nagyon egyszerű dolog, hogy képzeljünk el egy édesanyát, aki önfelett, megfelelő önbecsüléssel rendelkezik, tudja azt, hogy képes elég jó anyukának lenni, nem szorong különösebben, ezért mikor a gyermeke szorong, sír, zavart, vagy aggódik, vagy valami félelme, zavarodottsága van, akkor az édesanya, mert hiszen ő jól van, különösebb nehézség nélkül a gyerekét meg tudja nyugtatni. Most képzeljünk el egy olyan anyát, aki egyáltalán nincs jól, szorong és aggódik, és teher alatt van, és túl nagy stressz hatás éri őt, amire nem tud jó választ adni, akkor azt figyelhetjük meg, hogy egy ugyanolyan nehézségben lévő gyerek nem tud nála megnyugodni. Most nézzük meg, mi van a kettő között. Képzeljünk el egy édesanyát, aki pontosan tudja, hogy szorong, de a szorongásával nem tud mit kezdeni, de mert tudja, hogy szorong, azt mondja, hogy próbálok jó képet vágni ehhez az egészhez, majd mosolygok a gyereknek, és azt mondom, nincsen semmi baj. Mit gondolsz, mi történik? Az történik, hogy az a baba, aki egy olyan szorongó anya mellett van, aki azt mutatja, hogy ő nem szorong, nagyjából ugyanúgy nem nyugszik meg, mint egy szorongó anya mellett, mert fontosabb az az üzenet, amit az a pici baba átél, az édesanyjával való szoros, akár fizikai, érzelmi, bőrön keresztül, tekintetben és a többiben való kapcsolattartás során, mint éppenséggel azok a szavak, amiket az édesanyja hozzáintéz. Tehát ilyen értelemben is mondhatjuk azt, hogy az, ahogyan a szülők hozzáállnak az élethez, meghatározóbb, mint amit mondanak arról, hogy mit gondolnak az életről.
Életünk gondjairól és azok lehetséges megoldásáról hallhatnak Teljességre hangolva című műsorunkban. Várjuk a kérdéseket, véleményeket, hozzászólásokat műsorunk e-mail címe palferi@katradio.hu ékezetek nélkül. Ezt az elérhetőséget a szerkesztők kezelik. Búcsúzik a műsor gazdája
Pál Feri
és a szerkesztő Kozák Anna Mária.